testvérek, tehát ne felejtsük el, hogy a konferencián témája reformáció ma, a másik egy ezékielige, az évigéje, új szívet adok nektek, tehát ez Isten csinálja, Isten cselekszik, új lelket adok belétek, tehát nem a püspök, nem a missziói bizottság fújja a passzátot, meg a szent lelket, mert ilyen is van, én láttam ilyen felvételt, hogy a prédikátor a gyülekezeten ráfúj mai időkben Magyarországon, és fújja ugye a szent lelket. Láttam olyat, aki a zakójával közvetíti, vagy aztán akkor már minden elfogy, akkor nyálával is között, sőt, ezt is láttam felvétel, gurítja a szent lelket, tehát nem mi gurítjuk a szent lelket, hanem ahol az Úr lelke kiárad, ott élet támad. Tehát arra kell rájönnünk, és érdemes rájönni, hogy ez egyház lényegében egy transzcendens jelenség, egy spirituális jelenség, egy természetfeletti jelenség. Ezen belül van szociológiai része, vannak társadalmi dolgok. Most szombaton részt vettem Sárszentlőrincen a cigány ételek bemutatóján. Ez is az evangélikus egyháznak az életéhez tartozik, de majd erről egy picit bővebben is fogok beszélni, csak mondom a témát, hogy ott 8 bográcsban főtt a jobbnál jobb étel, a lecsós csirke, a csülök, a stb. Végigkossoltuk, de az ott Isten országa volt. Tehát nem egyszerűen kajáltunk, tömtük magunkat, hanem az ott Isten országa volt jelen valóságban, tehát lehet pörköltözni, mindent lehet csinálni, de az egyház, ha megmarad, ha van jövője, annak a lényege mindig spirituális és transzcendens és természetfeletti. Maga az Isten jelenléte is. Az tragikus, Barth ugye 20. század egyik legnagyobb teológusának mondják, Barth azt mondta, hogy nincsen rosszabb ateizmus, mint akkor Istenre hivatkozva, mégis Isten nélkül csináljuk a dolgokat. Tehát istenezünk, tehát ezzel nincs gond, mondjuk a hitvallásokat, imákat, egy presbiterülés is, ahol esetleg 5 órán keresztül ölik egymást a testvérek, ott is az Isten nevébe kezdték, meg zárják, meg óterjeszt ki, meg minden, de lehet, hogy nincs ott az Isten ebben az egész történetben. Mert miért mondom ezt? Mert ugye ma is megújulásra van szükségünk, ma is Istenre van szükségünk, megoldásokra van szükség, izzadnak az egyházak, legalább izzadnak, legalább ezt azért hozzáteszem, legalább már izzadnak. Én nagyon jól emlékszem, amikor Gyurcsány Fletó lett a miniszterelnök, és akkor jöttek a nagyon durva megszorítások, tehát az egyházi iskoláink kapásból nem kapták meg a támogatásokat, és akkor elterjedt ez a kétségbeesett hangulat, bizonyos egyház központokban járom a más felekezeteket is, tehát nem csak a magunk egyházáról beszélek. Elkezdtek sokan kétségbeesni, izzadni, jaj, be kell zárni az országos egyházat, jaj, nem lesz pénzük. Hát akkor hol lesz az egyház? Meg lesz-e az egyház? Hogyan lesz az egyház? És akkor a józanabb része a csapatnak elkezdett gondolkodni, de hát nem lehetünk csak ilyen paposak. Hát egy lelkész nem tud, mint a 18 szorványt, vagy múltkor voltunk a keszthelyi istentiszteleten, a keszthelyi lelkészhez tartozik, vagy 60 falu. Hát ez négy fix istentiszteleti hely, és akkor még 60 falu. De mert van Orbán pénz, meg van pályázat, meg van ez is, az is, a hitoktatás, lélegeztetőgépekkel lehet tartani gyülekezeteket, külső segítségekkel, akkor úgy el vagyunk. Szlovákiába, Felvidékre is szoktam menni, múltra együtt voltam 200 felvidéki református lelkészsel, egészen pici falu, egészen pici gyülekezetben is vannak lelkészek, mert Bratislava fizeti, ugye Pozsony fizeti őket. A lelkészi fizetések nagy része a kormánytól jön, az államtól. Egyrészt mit jelent ez, hogy Pórázon van az egyház, és ott a püspök be is jelentette, Berekfürdön voltunk együtt, 200 lelkész, és a püspök azt mondta, csodálkoztok talán, hogy nem kaptátok meg a teljes fizetést, visszatartottam egy részét, mert nem érkezett meg még Bratislavából, Pozsonyból a teljes fizetés, és aki egyébként nincs jelen az előadásokon, az se fogja megkapni a fizetését. Fantasztikus volt, nekem is volt egy szolgálatom, és minden előadás alatt ment egy jelenléti ív, és minden lelkésznek, a 80 évesnek is fel kellett iratkozni, hogy ül az előadáson, és nem a berekfürdői termálfürdőben nyalja a fagyit, meg ilyesmi, mert Pórázon vannak tartva. Nem kapsz fizetést, ha nem jössz el a kötelező nyári konferenciára, megújulási konferenciára, és mert minket az állam fizet. És a gyülekezetek ott már teljesen elszoktak az adakozástól. Tehát nem biblikus a dolog, nem normális a dolog, nem él esetleg a gyülekezet, mesterségesen az állam fenntartja. Na ezen belül természetesen az Úr olyan kedves és hát szívszorítóan alázatos, hogy így mondjam, hogy belealázkodik ezekbe a helyzetekbe. De az egyház, Luther után szabadon, 62. pont, ezt szerintem többen tudják, mert ezt szoktuk idézni. Melyik lehet? Az egyház kincse valójában Isten dicsőségének és kegyelmének szent evangéliuma. És ha még valaki nem tudna, hogy mit jelent ez a szó, oda van írva zárójában, hogy örömhíre. Tehát az egyház egyetlen kincse, mondja Marci bácsi, írja, nem mindegy, hogy latinul vagy németül, de itt most magyarul olvassuk, Isten dicsőségének, kegyelmének szent evangéliuma, erről szólt az áhítat is. Tehát ez itt van, és ez nagyon fontos. De két héttel ezelőtt Ray Fülöpön protestáns, missziói, evangelizációs, lelkész és munkatársi konferencián vettünk részt. Ezt még a 70-es években indítottuk. A régi, hogy így mondjam, nagy öregekkel, tehát egy Csepregi Béla bácsival és másokkal a 70-es évek végén. A régi evangelizációs időket felelevenítve, mert akkor megalakultak ugye ezek a baráti mozgalmak, imaközösségek, szolgálati közösségek, és tartották akkor egymással kapcsolatot, és akkor Béla bácsék, és mások, Pintér Károly és másokkal együtt újra indítottuk ezt a konferenciát, ez azóta működik, tehát több mint 30 éve minden nyáron együtt vagyunk. Most már 5 felekezetből, tehát református, evangélikus, metodista, baptista, pünkösdi, az utóbbiak csak szinte jelzésszerűen vannak jelen, és nagyon jó, nagyon áldott, drága alkalmak ezek. A Híd magazinban most folyamatosan már, vagy másfél éve megy egy nagyszerű előadássorozatnak az anyaga, egy bizonyos Johannes Reimer, Ray Fülöpön elmondott szolgálata, ha már ő szóba kerül, mert ez minden a hétköznapokról, megújulásról szól. Ez a Johannes Reimer, szerintem itt egyszer említettem, Szovjetunióban született, hívő fiatalemberként a szovjet hadseregbe besorozták, és a maga evangéliumi hite alapján ő akkor azt mondta, hogy nem szeretnék ölni. Hát nem szeretnék ölni. De ilyet, hát még Magyarországon is nagyon durva volt, ugye a nazarinosokat, jehovistákat és egyes katolikusokat 3-4 évre börtönbe zártak, és a szovjet hadseregbe kiállva egy kis 18 éves kis baptista csák, hogy ő akkor nem. Hát minden nap megverték. Ugye a politikai tiszt behivatott egy kirgiz ökölvívót, és Reimer ott állt, a hitvalló keresztjén, és továbbra sem fogsz fel, nem, akkor gyerünk, és akkor a kirgiz összeverte, és ez ment napokon keresztül, és ezt a Johannes Reimer leírta, evangéliumi kiadó egyébként ezt kiadta, és az elmúlt években ő többször járt itt a hazánkban. Na, lényeg az, hogy ez így ment hosszú időn keresztül, és egyszer Johannes nagyon kétségbe esett, és kiment a laktanya szélére, és letérdelt, zokogott, sírt, kivert fogakkal, véres arccal, de azt elmondta, hogy nem azért, mert annyira sajnálta magát, hanem mert annyira nem tudott szeretni. Tehát ettől esett kétségbe, hogy most már kezdi gyűlölni ezt a kirgiszt, meg a kihallgató politikai tisztet, és ott a kukoricásban sárosan, mocskosan, véresen őt betöltötte a Szentlélek. Betöltötte Isten jelenléte ezt az ember. Ez váratlan volt neki. Ez olyan, mint a Saul megtérése is, még sokaknak a megtérése. A kegyelemnek egy olyan különleges kiáradása, ami megtörtént. Egyébként minden megtérés így történik lényegében, amikor Isten szerelme, szeretete kitöltetik a mi egzisztencián közepébe, középpontjába, a szívünkbe. A Szentlélek által akármilyen is az a megtérés, ha folyamatos, ha egy pillanat, ha sírásos, ha belső sírás, ha intellektuális, akkor is ő tud minket megtéríteni, tehát nem én térek meg, hanem ő hív, ő keres, ő térít meg, ő tölti ki a Szent Lelkét. De ez a Johannes Reimer ugye ezt élte át, és ezt tapasztalta, és azóta ő különböző teológiákon missziológiai professzor, és missziói lelkész, és 28 gyülekezetet alapított eddig, és jelenleg szerintem ezt, ami most következik, talán tavaly itt elmondtam, de sokan vannak, akik nem voltak itt. Jelenleg Németországban él egy olyan városban, ahol muszlimokból áll a város többsége, és ott alapított gyülekezetet volt muszlimokból. Na most erre is majd visszatérek, de a mostani konferenciáról szeretnék valamit elmondani. Itt volt most közöttünk egy főelőadó, egy indiai testvérünk, aki egyébként Samuel Kamalizonnak is volt a munkatársa, aki ezeken a konferenciákon sokat szolgált anno, és ő most Malajziában él, ez a atyafi, az Interszervnek a nemzetközi igazgatója, annak a szervezetnek, amelynek a Jó András is itt a közép-európai vezetője. Talán nem mindenki tudja, Jó Andrásék is készülnek ide kijönni most talán holnap, mert újra készülnek kimenni egy évre Indiába, Jó András meg Angelika. És tehát a főnök jött el most Malajziából, fantasztikus, nagyszerű ember. Nagyon, hát akik ott Réfülöpön összehívjunk, hát mindenki élő hitű, jó szándékú, missziói beállítottságú ember, de amikor ide potyan a frontról, a harctérről egy élő hitű, tapasztalt keresztény, az tényleg nagy élmény és nagy ajándéka Istennek, hogy ilyet megkapunk Réfülöpön is. Na most, ő olyasmiről beszélt ott nekünk, hogy nagyon erős kifejezést használt, hogy ők úgy látják, hogy a nyugati missziók tévtanítással jöttek az ő országaikba valamikor. Ugye az európai és amerikai keresztények mentek ugye ezekre a területekre, ez néha gyarmatosítással együtt volt, néha szégyenteljes módon állt az egyház egy része az erőszakos gyarmatosítások mellett, elég csak utalni a Misszió című filmre, amely film együtt hozta ezt a két modellt, hogy voltak kemény szívű, hideg szívű, az erőszakot kiszolgáló egyházrészek, egyháztestek, és esetleg ugyanazon az egyházon belül voltak olyanok, akik Jézusi szelítséggel, lelkülettel mondjuk az őslakos indiánok mellé álltak, és mondjuk együtt haltak meg velük mártírhalált az üldöztetések idején. Na hát mi volt? De jaj, megütötte a szívünket ez. Mi ez a tévtanítás? Mit rontottunk el a misszióba? És ő arról beszélt, hogy a nyugati egyház azt hirdeti jogosan és hitelesen, amiről a reggeli állítat is szólt, hogy az evangélium. Jézus Krisztus meghalt értünk, van bűnbocsánat, van örök élet, és akkor ezt kell mondani, húzni a harangot, összegyűjteni ezeket, újra mondani, és ha több ezerszer, de ez a mi csodálatos szolgálatunk és feladatunk, hogy hirdessük Jézus Krisztus halálát és feltámadását. Mi ebben a tévtanítás? Semmi. Ő ezt így magyarázta, hogy amikor a szemésznél vagyunk, akkor most is voltam múlt héten, és egy-egy lencsét újra ránk tesz. Tehát nem kell levenni ezt az eredeti lencsét, hanem lehet, hogy még egyet ránk tesz a szemész, talán ilyet mindjárt átértünk. Most is kérdezte a drága, idős, szerzetes néni, akinél voltam, fantasztikus, hívő, katolikus szemész. Ez is a hétköznapok ügye, tehát hogy van hívő, elkötelezett szemész, és hogy úgy vizsgálja meg az embert, ahogy kell. És olyan szeretettel, olyan hittel, olyan alázattal. És megkérdezi, hogy most már jobban látsz? Jobban lát az ember? Na hát ő úgy gondolja, hogy még egy lencsét föl kell rakni, vagy még egy párat. Miről beszélt? Arról, hogy Jézus 3 éven keresztül meghatározó módon az Isten országáról beszélt. Isten országát hirdette. És úgy bele is mentünk, és sorolt az igék, valami hihetetlen sok példázat szól arról, hogy milyen az Isten országa. És alapvetően az Isten országa az Istenről szól, az atyáról, a királyról, mindig ezt mond, hogy van egy király, aki meghív minket. Jöhet nekünk az agyunkba most a példák, hogy mennyi példát hozott Jézus, hogy eljött, elküldi a fiát, hogy jöjjetek, hogy meg az Isten országa olyan, mint egy kicsi mag, amelyik földbe kerül, aztán nagy fává növekszik, és akkor jönnek és megpihennek rajta a madarak. És aztán majd eljöttök, majd meg lesz az a hosszú végtelen asztal. Szóval tényleg, Jézus erről beszélt. Na most miről szól ez, hogy van egy király, aki szeret minket, aki szereti a világot, szereti az embert, és meghív minket egy közösségbe. És a kritikája többek között az volt, amiben tényleg sok igazság van, hogy a nyugati világ látásuk szerint, az ázsiai, mondjuk az ázsiai keresztények szerint, nagyon individuális lett. És ők meg szinte mindent közösségben élnek meg és élnek át. Ahogy egyébként a cigány testvérek is. Tehát járok mondjuk a beregszászi 4000 fős cigánytáborba. Ők csak magyarul beszélnek, nem tudnak se ukrán, se orosz, se cigányul. Lehet kritizálni, vannak bajok, bűnök, nyomorúságok, de az a tábor egy test. Az egy test. Hát, ha egy gyereket bántanak, akkor ott összeugrik az egész közösség. Mert ez a mi gyerekünk. Ez a mi testvérünk. És gondoljuk Lutherre, aki beszélt egy többször is erről, hogy a te bűnöd az én bűnöm is. Tehát ő gondolkodott így is, hogy az én testvérem bűne az én bűnöm is. Tehát mi egy test vagyunk, mi együtt szenvedünk, együtt hordozzuk a dolgokat. Tehát, hogy egy jószándékos szülő is, hát nem csak azt mondja, hogy hülye a gyerekem, hanem hát azért azt, emlékszem egyszer egy pszichiáter mondta, hogy ezt valahogy összehozták, akkor a szülők panaszkodnak a gyerekekről. Hát ezt valahogy önök összehozták. Talán van némi gén is, talán mi tanítottuk őket erre, arra, amatán minket. Ez nem azt mondta, hogy csak a szülő, de valahogy ez egy test. Na, tehát ez az indiai testvérünk erről beszélt, hogy ők közösségben élnek, és Jézus közösséget hirdetett. Isten ország. Na, és mit jelent ez? Hogy szenvednek, küszködnek egyház községekettől. Múltkor határ mellett voltam egy faluban, összesen 300-an laknak a faluban, és szenved láthatóan a lelkész házaspár, mert jön mindig az a 10-15 ember újra a templomba. De a falu az 300 fős. És mondja az asszony nekem, hogy jónak tartod-e János, hogy szétküldjünk egy kérdőívet, hogy miért nem jönnek templomba? Én minden házba el akarom jutatni ezt a kérdőívet, hogy miért nem jönnek templomba? Nem rossz gondolat egyébként, hogy legalább megkérdezzük, hogy hát ha megmondják, hát ha rájövök arra, hogy mi a gond, de neki is ezt mondtam, és ezek nem varázs receptek, és nem lehet itt észt osztani, nem erről van szó, hogy most, ha ezt megteszed, akkor de egyébként Jézusnál hol van ilyen, hogy megtelik a templom? Nem a templomnak kell megtelni, hanem közösségeknek kell létrejönni. Közösségeknek kell létrejönni. És az lehet egy konyhában, lehet az istálóban, lehet a mezőn, bárhol, ahol emberek élnek, mert Jézus közösséget hoz létre. A szétszóródottakat összegyűjti. És természetesen ennek része a kereszt evangéliuma. Sőt, a kereszt evangéliuma által jutok be a közösségbe, az Isten népébe, ez nem is kérdés, tehát a bűnbocsánat, újjászületés által kerülök be a Krisztus testbe. De ezzel én is mindig küszködtem és szenvedtem ezzel, hogy tényleg az Úr Jézus ezt csinálná 50 éven keresztül, hogy üljetek le minden vasárnap 10-11-ig, engem hallgassatok. És újra elmondom a János 3.16-ot 50 éven keresztül. Most ez drága dolog, de nyilván ő mást is akart. Szenvedtem a faluban, ahol szolgálatot kezdtem, hogy 2000 fős falu, és jött az a 25-30 ember. Azok a drága, kedves, hűséges testvérek. Kommunizmusra minden kibírták, végighúzták a dolgokat, de ott volt még 1900 ember a faluban. És pont ezen beszélgettem az úrral, hogy uram, te ezt hogy csinál? Mit csinálnál? Hogyan? Miképpen? És akkor pont mellettünk, a szomszédunkban volt ugye a Maszek Hentes, ahol minden hétfőn buli volt. Minden hétfőn. És akkor az előbb még szörnyűködtem az elején, hogy hát micsoda helyen élek én, hogy nekem minden hétfő este a kombinét, csipkés kombinét kell hallgatnom. Mert az egész Kossuth utcán ezt lehetett, mert úgy feltekerték, mert már bepálinkáztak, bográcsoztak mindig, és ez mert ott tanultam meg ezt a nótát. És hát ugye szörnyűködtem, hát ez, na most itt van a keresztény reflex, hogy akkor mi vagyunk a elhívottak, a közösség, hát a kevesen is vagyunk. Akkor is hát mi vagyunk, és hát itt van ez a nagy bűnös pogányvilág. És akkor elkezdődött az a helyzet, amikor kaszálok a cseresznyefánál, pont a bandi udvara mellett, és akkor szervusz szomszéd, körülbelül ebből állt a kapcsolatunk, és akkor megkérdezte a bandi, hogy elfogadok egy kupica pálinkát. Mondom, igen, tehát itt kezdődött. Tehát nem az, hogy aztán piatársak lettünk, nem ezt akarom, mert van ilyen misszió, hogy téged szeret az Úr, halleluja, majd csak. Tehát nem erről van szó, hanem megálltunk, és a fa, a akácfa oszlop lett a bárpult, és akkor kitette a két poharat, és hosszan elbeszélgettünk. Miről? Hát nem azt kérdeztem, hogy hogy állsz az Úr Jézussal, hanem bármiről, a gyerekről, az egészségéről, Akkor egy idő múlva meghívott hétfőn, menjek oda. Átmentem, akkor emlékszem, belépek a szobába, a gyerekek pornófilmet néznek 80-as években. ugye bűnbarlang, stb. És akkor szépen beült a kertbe, se atya fiú nem volt, se a Biblia, és Luther kalmat nélkül mentem át, ez nagyon ciki, és akkor elkezdtünk beszélgetni. És egy idő múlva odajön az agronómus, mert ez mindenki pártag volt. Ebben a faluban, ez Békés megye, ott az összes tanár, és mindenkinek kommunista pártagnak kellett lenni, de kiderült, hogy mindenki más. És az igazgató a szomszédfaluban, rokonom volt, az igazgató a szomszédfaluban jár, templomba, a másik ott keresztelteti a gyerekét, és a többi. És akkor ott a fa alatt elkezdtünk beszélgetni, és kérdezte, hogy hát megkeresztelnén a ikerlány pár gyermekeiket. Akik már 10-12 évesek voltak. Az egyik még eszembe is jött, Kincső. Az egyik neve ez volt, a Kincső. De ez testvérek, semmi különös nincs ebben. Hát ezt az Úr Jézus így csinálta. Tehát terepen volt, kint volt, emberek között volt. Tehát ez a megújulás a hétköznapokban, ez a témánk, ez a címünk. Tehát szükségünk van a reformációra, és szükségünk van ünnepekre, tegnap is hallottuk, koncertekre, de mi van a konyhában, mi van a hálószoba, mi van az életemben, mi van hétfőtől hétfőig, hogyan élek, miképpen élem meg a dolgokat. És ugye akkor az első tételt idézem, mi urunk és mesterünk azt mondta, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete, tehát mit jelent reggeltől estét és minden nap, bűnbánatra térés legyen, tehát megtérés legyen az egész élete. Tehát nem egyszerűen az, hogy én Biatorbágyon voltam 1987 és január 4-én délután és Cseri Kálmán, és megtértem. Nagyon jó. Úgy is nézel ki, hogy egyszer tértél meg. Tehát ezzel ez a probléma. Tehát, hogy fent van a kislemez, megtértem. És azóta mi van? Tehát a megújulás a hétköznapokban, ezért nagyon szeretem én is Luthernek ezeket a hétköznapi természetes. Egyébként az egész stílusa ezt hozta közel az emberekhez, hogy ez a mi dolgunk, ez a mi ügyünk. Ez az életünkhöz hozzátad. Azt mondta, amikor az egyházit most vitatkozik, hogy milyen ének, meg hol, meg hogyan, miképpen, azt mondja, hogy az a célom, hogy fütyüljék az utcán az evangéliumi dalokat, hogy fütyüljék. És tudjuk, hogy elvette a kocsmadalokat is. És tehát, hogy ez volt benne, de ez a Jézus lelke, ez a Jézus lelkület, hogy közel vinni a hétköznapokhoz. És akkor némelyek ma ismerik ezeket a gondolataimat, de hát ehhez hozzátartozik most, hogy végigolvastam ilyen szempont az evangéliumokat, és érdemes így ilyen szempont is tanulmányozni, hogy Jézus végig kint van, emberek között van. És elérhetővé teszi magát, érinthetővé, hallhatóvá, provokálhatóvá. Reggeli imakörben olvastuk azt az igét, hogy Pál beszél az egyik városban, hogy beszólnak neki, szitkozódnak, átkozódnak. Miközben beszél, átkozódnak az emberek. És konfrontáció alakul ki ott a terepen. De a vége annak az ige szakasznak mégis, és megteltek a tanítványok örömmel és szentlélekkel. Tehát Isten dolgozik, terepen van az emberek között. És ez a megújulás ugye folyamatos. Tehát miért mondom ezt, nem humorosan hangzik, de nagyon kemény dolog ez, hogy hát megtértem, de mi van azóta? Tehát tudom, hogy ezt sokan átélik és gyakorolják, és nem új dolgot mondok ezzel, hogy a hívő, tehát az az érzésem sokszor, hogy Istennek, meg az Úr Jézusnak akkor is és ma is a legtöbb baj a hívőkkel van. A hívőkkel. A megtért hívőkkel. Tehát nem a paráznák, a zsebmetszők, a lókötők, mert ők úgy nagyjából tudják is, hogy mi van, hogy van. És ugye szó volt az alkoholbeteg, szenvedélybetegekről. Persze, hogy hárítanak, persze, hogy azt mondják, hogy, és akkor elütik poénokkal az ivást, meg minden, de azért a legtöbb érzi, hogy itt gáz van. Hát fáj a mája, meg nincsen pénze, meg örjünk az asszony, meg, vagy éppen az asszony iszik, és a férj örjünk, vagy ketten isznak. Tehát az emberek azért általában érzik, hogy baj, ezért szeretek én nagyon börtönökben is szolgálni, és nem kell nagyon magyarázkodni, annyira értik, annyira értjük együtt, hogy baj van, gondok vannak, és azt elfogadni, hogy Isten szeret minket. Tehát ez valami csodálatos dolog. Szombaton, Sárszentlőrincen cigánynapon voltunk, és voltak bőven parasztok is, ugye egyszerűen tudod, a cigányok, a magyarokat sokszor így mondják, hogy parasztok, vagy gádzsók, vagy magyarok, és egy nagy darab, hatalmas nagy férfi emberrel direkt leültem mellé, mert láttam, hogy nem, ők ülnek, ők figyelnek minket, a fehéreket, Ugye behívtak a csepregi parókia udvarán, egy hatalmas, gyönyörű diófa alatt voltunk, de ők nem mennek oda senkihez. Ők ülnek, egymással beszélgetnek, figyelgetnek. Na, mindegy, odaültem, és először őt magyarnak néztem, a feleséget cigány, de kiderült, hogy ő is cigány. És ez a férfi ember, amit ott nekem 5-10 perc alatt elmondott, hogy ez a Bakai Péter, azt mondja, a Bakai Péter, egy csodálatos ember. Egyszer elhívtak minket, azt mondja, menjünk egy szomszéd faluba bizonyságot tenni. Nem jött senki, csak én. És mondtam, hogy én nem fogok kiállni az emberekre, én nem tudok beszélni az embereknek. És hát a Bakai Péter biztatott, csak mondjál valamit. És akkor elmentünk egy közösségbe, én elmondtam, amit elmondtam, és utána szeretett vendégség volt, és így mondja nekem sírva ez a, ekkor itt elsírta magát ez a férfi ember, hogy engem olyan szeretettel fogadott ez a gyülekezet, hogy én ilyet még nem éltem meg, hogy magyarok leültetnek és megkínálnak. Hogy magyarok engem leültetnek az asztalhoz, és megkínálnak. És én ennek az embernek nagyon sokat köszönhetek, ugye a Bakai Péternek. És ezt sírva mondja egy kemény, nagy darabnak tűnő cigányember. Testvérek, ez az Isten országa. Ez az Isten országa. Ez működik. Ez ma is működik. És nem egyszerűen cigányokról van szó, mert tudom, hogy ebből is sokaknak bajuk van, már elegük van. Ne cigányozunk, ne zsidózunk. Teljesen mindegy. Ez az anyósod is lehet, a szomszédod, bárki. Tehát ez működik. Az Isten országa működik. Élő valóság. És az ördögnek nagyon tetszik, hogy belterjesen, belső köreinkbe zúgjunk, múgjunk, morogjunk, csinálunk egy kis missziói perset, csinálunk egy, minden ki van egy picit pipálva, de tehetetlenül ül a gyülekezet szinte mumifikált állapotban, és nincsen terepen, és nem megyünk, és nem visszük az ügyeket, a dolgokat tovább. Szigeti István, tehát néhány példát szeretnék mondani, amelyek rám is ugye nagyon hatottak. Az első faluval szolgáltam, ugye ott élt egy két felekezet volt, csak a katolikus, meg az evangélikus, és amikor megérkeztem 84-be, természetesen mentem át a plébániára bemutatkozni, és belépek a plébániára, és minden szét van verve, malteros, stb. És előjön egy kis alacsony ember, azt hittem, hogy kőműves, rám néz, azt mondja, te vagy az új szolgatás? Igen. Csók jobbról, balról, második mondat, te hova tennéd ezt az ajtót? Kiderült, hogy ő a plébános, aki saját két kezével építette 80-as években engedély nélkül a plébániáját át idős otthonnál. A plébániáját. Nem kapott engedélyt rá. Olyan püspöke volt, aki megsukta neki, hogy csak kezd el. Hogy csak kezd el nyugodtan. Mert mindig befogadott egy-egy nénit, bácsit, ilyen kivert öregeket, stb. És ha én átmentem a plébániára, a Trabantom mindig valahogy oda kanyarodott be. Először, ahogy jöttem haza, és bementem hozzá, hogy vagy ült a kis szobájában csendben, az úrral, az úrban, vagy a tetőn javított, vagy lógott egy kosárba a tornyon, és azt festette, de folyamatosan terepen volt, tette, dolgozott, csinálta. És a gyülekezet egy része teljesen ugye, bolondnak tartotta, hogy ez mi. Tehát a Szigeti Istvánra gondol, 56 évesen tüdőrákba ment el. Az utolsó képem róla egyébként az, amikor már régen nem voltam a faluba, és úgy alakult, hogy Budapestre mégis Békés megyében jártam. Egy 17 éves amputált lábú fiúhoz mentem el szomszéd faluba, puszta ott lakára, és a gyülekezet kiment éppen a teremből az utcára, és megállítottak, hogy tudom-e, hogy a plébános úr hol van, és ugye a Szegedi Klinikán már haldoklott, és nem fogadott el, fájdalomcsillapított ez az ember. És itt megint lehet gúnyolódni, hogy katolikusok, ezek a katolikusok, mert felajánlotta a szenvedését gerendásért. Hát ez nincs a mi rendszerünkben benne, de ilyen ember felajánlotta a fizikai szenvedését a faluért. Azért a faluért, amelyik egy része őt bolondnak tartotta. És úgy feküdt ott az ágyon, mint a Krisztus. Nekem ez a kép maradt meg bennem, de előtte még pár héttel az általa indított óvoda melletti hatalmas jegenye tönköket ő termelte ki, mert soha nem azt mondta, hogy gyertek, segítsetek meg, de egyszerűen neki állt, aztán vagy jöttek, vagy nem. És például akkor is Bakai Péter Békés Csabáról hozta ki a 20-30 fiatalt, és sokszor dolgoztunk ott. A belga katolikus családok saját szabadságukon, pénzükön jöttek el, és építették ezt az otthont. Dunántúli katolikus pap megtudta, hogy miről van itt szó, eladta az autóját, és átutalta a pénzt pont akkor érkezett a pénz, és pont annyi, amennyi kellett a további számlákhoz. Tehát az utolsó aktív kép az maradt meg bennem, hogy körbeásta Jegenye Tönköt, hatalmas volt, olyan gödröt ásott köré, mert azt ki kell venni. Értjük? Tehát nem taknyolunk, ilyen vallásos taknyolás. Jó lesz az. A papnak jó lesz, az egyháznak jó lesz. Az a sánta csirke, vagy az a savas bor, meg jó van, az uracsorának az jó lesz. De ez a lelkület, hogy azt a Jegenye Tönköt is úgy veszük, hogy ezt kivegyük. Az ott ne maradjon, abban ne butoljon bele egy óvodás gyerek sem. És ő maga körbeásta, olyan mély volt a gödör, hogy a bent volt teljes test maga, nem volt túl magas ember. Hogy a templomát úgy szigetelte, éve emlékszem, hogy mindig előhozta ezt a témát, hogy kéne szigetelni a templomat. Ő végignézett minden technikát, és aztán saját maga által gyártott, volt azon biciklikerék, meg mit szerkezettel milliméterről milliméterre végig fűrészelte a templomot, és tette be a szigetelő papírt, mert az Úrnak. Ez. És mindig ezt mondta, hát nem, ő nem szószátjárkodott, én vagyok a szószátjár. És én interjúltam, és én kérdeztem mindig rá, hogy István, ez hogy van, István, ezt mit csinálsz, meg hogy csinálsz, meg. És akkor azt mondta, de János, hát a plébániak el kell tartani az öregjeit. Egy ilyen természetes mondat. Hát ez Isten igéje. Ez Isten igéje, megtestesült igéje. Ez Isten országa. Ez az, amit Jézus akart. És az ördögnek azt tetszik, hogy már 58-szor, vagy 5108-szor meghalt értem, meghalt. Hát csodálatos, meghalt értem. De minden marad úgy, és nem változik semmi a környezetemben. És tehát az Isten országa dinamikus. Tehát ezt láttam ezen az emberen, de sok-sok példát elmondhat, de olyan lépések voltak, hogy megkértem, hogy jöjjön át, és helyettesítsen engem evangélius Isten tiszteleten. Pedig igazi katolikus volt. És akkor a bősz protestánsok most kapaszkodjanak meg a székükbe, hogy lenne essenek. Hát még Medjugorjéba is kiárt máriázni. Még Medjugorjéba, Mária, na hát ez sötét. Hát ez így kellett volna bemennem a plébániára. István, először ezt olvasd el, térj meg, aztán majd szóba állok veled. Nem, az Isten nagyon kedves, nagyon irgalmas. És nála az, nálad meg az. És a harmadiknál meg az a probléma. Tehát van a tékozló, aki drogozik, iszik meg, csajozik, kurválkodik, minden, és akkor van az otthon lévő szent fazék, aki ima közösségben van, és megveti a tékozlót, aki hányadékba fetreng, és megveti, és ő neki nagyobb a bűne. Mert ő Istenre hivatkozik. Egy Istenre. És ítélkezik. És nem tudja elfogadni, nem tudja szeretni. És az atya mind a kettőzőt kimegy, tudjuk, hogy is kérlek, hogy fiam, jöjj be, értsd meg, hogy itt miről van szó. Vagy Balczó Andrásról egy jelenetet hadd mondjak el. Ugye Kelenföldre egyszer meghívtam, Csurik megtelt a templom, kemény dolgokat mondott, mi ő a nagy proféta, ugye több száz vagy több ezer helyen is járt a Kárpát-medencében, meg máshol is, még távolabb is. És emlékszem, hogy az irodába kijöttünk a szolgálat után, és kérdeztem, hogy tehát szerettem volna úti költséget adni neki. Aztán Budakeszin laki, kis busszal jött be, és hát 12 gyereket nevelt, csak úgy mellékesen a hobbija volt a 12 gyerek. És azt mondja, én itt olyan dolgokat mondtam, hogy nem fogadok el úti költséget. Ezt mondta. Én itt olyan dolgokat mondtam, hogy nem fogadok el úti költséget. Hú, aztán majd hadd mondják, el ne felejtsen, hogy ortodox papról is akarok valamit mondani. Hétköznapi megújulása. És akkor pár hét múlva gyülekezeti pénzből bevásároltunk egy nagy adag élelmiszert, mindent, és váratlanul, kis imádság után megjelent, becsengettem, először jártam nála, megtudtam a címét, és jön elő az alaksorból munkaruhába, tiszta forgácsosan, ilyen fűrészporosan. A nagy Balczó András, a leghíresebb magyar sportoló, a legtöbb díjat nyert, olimpiai, mindenféle bajnak. Mondom, András, mit csinálsz? Hát a plébánosnak gyártok akvárium állványt. Ez nekem nagyon tetszik. Mert lehet, hogy hát írom a legújabb kemény, drasztikus cikkemet, vagy előadást, kinyilatkoztam, pörköljünk oda a kamcsiknak, meg a zsidóknak, meg a... Na, ez jó, ez tetszik. De hogy Balczó András, szokták mondani, hogy nehogy már Michelangelo széklábat faragjon. Hát az Úr Jézus ilyen Michelangelo, aki szép lábat farag. Sőt. Nem null pontokra megy, hanem mínuszokba. Szálla alá poklokra. Ez az Úr Jézus missziós stratégiája és útja. És neki ez nem ciki, és ez a kegyelem. Tehát nem derogál. Nem lövöm lemmi sipoényát. Nagyon várok ma te bizonyságtételedet is, majd a osztrák orvosról. Az ortodox pap jut eszembe. Legutóbb együtt voltunk az Ökumenikus Társ missziói bizottságában. Megbeszélendő például ezt a Réphülöpi konferenciát. És hát dr. Fisch Vilmos, evangélikus lelkész főtitkár, nagyon kedvesen mindig ebéddel vár minket, átmegyünk az egyetemnek a ebédlőjébe, és akkor hát szinte svédasztalos. Itt egy asztalhoz leülünk, metodista, református, evangélikus, pünkösdi, baptista, és mostanában egy ortodox, mert az ortodoxok is tagjai az ökumenikus tanácsnak. A római katolikusok megfigyelők, az ortodoxok tagjai, ez nagyon érdekes. És a atyafi hosszú fekete reverendában, megfelelő ortodox szakállal, és ül velem szembe, mi tömjük az ökumenikus sült libacombot, és ingér van, gyerünk, meg ökumené, meg jól esik, meg minden. Ő meg nem eszik. És hát mondom, én szószátjár vagyok, nem bírom ki az ilyesmit, és úgy ilyen szent kollegális stílusban megkérdezem, hogy bőjtölsz? Azt mondja, nem vagyok éhes. Értjük, testvérek, ez megint ige. Ez megint élet. Emögött szabadság van. Emögött egy szabad ember van. Hogy akkor eszik mondjuk, ha éhes. És tehát nem vétkezik. Mondom én ezzel a minimum 8. hónapos izomköteggel. Bűnbánattal. Mert ez is bűn. Komolyan mondom. Ezt én tudom. Ez bűn. Ez vétek. Hát megzabáljuk a másik 3 milliárd elől. Erről van szó. Ez van. Ez így van. Mi ez? Itt van az, ami ott hiányzik. Ez tuti. Na most, hogy erre mindig azt mondjuk, én mit tehetek, most nem azon a egy libacomban múlik. És ül velem szembe egy szabad ember, emlékszem, Vörös Sándornak van egy ilyen, a teljesség felé anyagban egy ilyen, hogy ül a vonaton, és szembe ül vele egy piros posgás apáca. És akkor erről ír olyan szépen egy pár mondatba, hogy egy szabad ember, látta rajta, hogy ő szabad, ő derűs, ő kedves és szabad. Persze lehet apácaként is rabságban élni, meg nem apácaként is, de ő azt látta meg ebben, hogy szabad. És a másik, ami fantasztikus volt, hogy ott hát beszélgetünk felekezetközi módon a mai helyzetről, 500. évforduló, és pályázatok, és hafó, és minden, és államtitkárság, és csiribi csiribá, és aréna, arénában lesz október 31-én, majd 10-12 ezer protestánsról ünneplünk, és akkor nem ítélkezett, alázatosan csak ennyit mondott, hogy pályázattal nem lehet elnyerni a szent lelket. Ezt a két mondatot mondta ez a fickó, ott csak az ebédnél, tehát nem a hivatalos misszió, akkor megnyitott, jegyzőkönyvben, stb., hanem ott két ilyen mondat, és mind a kettő ül, és üt, és él, és működik, és fantasztikus. És akkor lehet ortodoxozni, hogy hát már elég ciki a katolikus, de az ortodox, hát az ortodox, hát, és akkor itt jön a román példák, hogy meg lehet fizetni őket átkozódással, az oroszok, hát oroszoknak, blablabla. A nagy protestáns gőgünk, amivel mehetünk a pokolba, és Isten kezében fantasztikus eszközök. Ő, ez az ortodox pap például Budapest melletti misszióegyházközséget épít. És hozta a misszió szórólapokat, és tehát teljesen egy világ, ami, és akkor a pünkösdi atyafi is így nézi. Hát mi is ezt csináljuk, hogy hát ortodox, ez olyan, mint az igében van, hogy övéké is. Hát Isten nem izgatja. Testvérek, annyira nem izgatja Istent. Istent az izgatja, hogy mi van veled, mi van otthon, mi van a környezeteddel, mi van a településeddel. És ez a Johannes Reimer, akiről az előbb beszéltem, pont ezt mondta, és egyébként ugyanazt mondják, hasonlóan, csak tehát másképpen fogalmaznak, de ugyanazt a lényeget, hogy jött létre a német városban ez a gyülekezet. Tehát persze néhány igazhitű, fehérbőrű luteránus ott volt, vagy református, nem is tudom milyen, hogy körül kell nézni, hogy mi a gond, mi a baj, vannak-e hiányok, szükségletek, problémák. Egyébként a KIE is ugyanezt fedezte föl, és akkor észrevette, hogy van egy csomó éhező, vagy alultáplált muszlim gyerek, és összefogott a muszlimokkal, most nem mondom ezt részletesen, mert szerintem tavaly elmondtam, és akkor láthatóan a hétköznapi gyakorlati életben látták a többiek ezt a folyamatot, hogy mit jelent a kereszténység, mit jelentene. Na most, testvérek, mindezeket hallva, csodálatos példákat hozok én is. Itt Szigeti István, meg még itt van nálam egyébként felírva Szélbúcsú, Németh Géza és mások, Balczó András, és akkor az ember összehúzza magát, na hát én nem, ne, hát nekem ez nem, hát én nem vagyok Turmezei Erzsébet, meg nem vagyok ez, nem vagyok az, meg Bonhoeffer, hát szép, jó, hát Bonhoeffer ezt mondta. Ma is. Amikor valaki úgy érzi, de mit mondott Bonhoeffer? Megint csak a Krisztus lelkét kapta Bonhoeffer. Amikor valaki úgy érzi, nem képes tovább Isten útját járni. Mert azt mondjuk, hogy na hát egy Johannes Reimernek talán, hát ez oké, persze. Meg ez az indiai atyafi, hát ott csinálhat valamit. Meg ez nem mindenki Szigeti István, meg Balczó, meg nem tudom is. Amikor valaki úgy érzi, hogy nem képes tovább Isten útját járni, mert túl nehéz. Mit jelent túl nehéz? Bocsánatot kérni a feleségemtől. És akkor sorolhatnánk, hogy kinek mi a nehéz. Mert az Isten országa attól valósulna meg. Tehát megtörik az átok, és kibomlik az áldás. Tehát nem az Úrnak soha nem volt gondja, hogy nem azzal van a gond, hogy mocskos szád van, meg gonosz vagy, meg parázna, meg mi. Az ott kezdődik a gond, amikor ezek kiegyezek, akkor megtartom ezeket, illetőleg a legnagyobb bűn, amikor ezeket megkrisztianizálom, megkeresztelem. És azt mondom, hogy nekem igazam van, meg nekem erre van szabadságom. És én ezt megtehetem, megcsinálom, én mehetek. Isten engem is, keményen, minden tétel, amiről itt beszélek, mindenben nevel, tanít. Tehát, hogy mit jelent, hogy folyamatosan nem az, hogy hétfőtől hétfőig, hanem mondjuk 18 és fél éves korodtól, amikor átérted a csodálatos újjászületést, esetleg 87 éves korodig átélni ezt a formálódást, alakulást, és nem engedni annak az ördögi dolognak, hogy jó van ez így már, jó van ez így már. Fogadjon el engem a menyem is, meg a szomszéd is, mert én ilyen vagyok. És ez ördögi hang. Ezt én tudom. Tudom, hogy az. Hogy akkor nem vagyok nyitott arra, hogy de hát az Isten él, az Isten most mondani akarna valamit. És az te lehet, hogy 20 éve működött, akkor talán azt kellett, vagy 10 éve, vagy múlt héten, de az Úr él, és most más mond. Hát olvassuk a profétákat, hogy Jeremiásnak most ezt kell mondani, aztán máskor meg azt kell mondani. Például, hogy maradjatok a fogságban. Na hát akkor, a Jeremiás hazaáruló. Hát nem szerette a népét. És ezt mondták is neki. És tulajdonképpen a nagy üzenetei ezek voltak, hogy ott a fogságba térjetek meg. Ez nem tetszik az embereknek. De aztán egyszer csak jön egy másik üzenet, de most akkor induljunk haza. Most akkor ellentmondás? Dehogy is. Tehát mit is mond Bonhoeffer? Nem képes tovább Isten útját járni, mert túl nehéz. Akkor is, akkor, ezek az akkorok nagyon jók, akkor Isten közelsége, Isten hűsége, Isten ereje válik vigasztalássá és segítségé. Csak akkor kezdjük igazán megismerni Istent és keresztény életünk értelmét. Tehát ez a Dietrich testvérünk úgy tűnik, valamit tudott. Valamit tudott. Tegnap fölhív valaki, és azt mondja, hogy most már tudom, hogy milyen jó vallásosnak lenni. Ezt mondta vallásosnak. Mert pár évvel ezelőtt minden szinten baj volt a családjában. Minden szinten, minden. Tehát ő maga rákos, a felesége meghalt. A lánya kiment Angliába, dolgozott, becsajozott a férje, ő hazajött a lánya a gyerekkel, de minden házon, két lakáson is svájci hitel, és teljes eladósodott, és minden. Minden. És most, pár év után, most minden megoldódott. Jó, hát nem támadt fel a felesége, de minden megoldódott. Minden. Ez sorolta végig most. János, nem hiszed el? Ez történt, az történt, amaz történt. És most már tudom, miért jó vallásosnak lenni, mondja. Hát most ezt nem viselte volna el, meg nem kell ünneprontónak lenni, de nem ez jelenti vallásosnak lenni. És egyrészt hát ennek is van egy pejoratív, tehát élő hitűnek lenni, Isten gyermekei kell, hogy legyünk, mert nem ezt jelenti a. Tehát annak örülünk, hát hogy ne örülnénk, nem veszitek nagy képviselőt, én magam is beállítottam akkor a számlámat, és ennek a lánynak utaltattam akkor havonta, meg hát persze, hogy imádkozunk, persze, hogy dolgozunk, hát nem vagyunk hülyék, nem vagyunk kegyetlenek, hogy ne lépjünk, és azt mondjuk, hogy hát testvér, fogadd el. Hát testvér, akkor ezt el kell fogadni, akkor neked ez a kereszted. Nem! Az Isten országa az, hogy gyerünk! Gyerünk! És ha éhesek, akkor most nem prédikánk, hanem most kenyeret osztunk. És ha ahhoz egy kis körökkel a kis vacak hallani, akkor az, és gyerünk tenni valamit, csinálni valamit, ami segít az embereken, holisztikusan, testi, lelki, szellemi értelemben. Tehát nem sóhajtozni, és majd a Jóisten megsegít. Jóisten már rúgna fenékbe minket, akkor ilyeneket mondunk. Legyünk terepen, tegyük a dolgunkat. De ezt nagyon jól tudjuk, hogy minden jó szándékú közösségben hallom, hogy az Úr adjon ébredést, hogy magyar népünk ébred, hogy Európa éljen át megújulás és ébredést, és én is örülnék ennek, nagyon örülnék persze, leginkább, hogyha én magam élnék folyamatosan ébredésben, lelki megújulásban, ez az egyik. A másik meg, hogy talán tudják a testvérek, hogy amikor ébredés van, az bizony sokszor együtt jár a szenvedéssel, a krízisekkel, a háborúkkal, az üldöztetéssel. Most mi nagyon sok helyen ébredés van a világban, és szinte mindenütt üldöztetés van, ahol ébredés van. Ez egy ilyen feszültsége. Tehát nem biztos, hogy tudja az, aki imádkozik ébredésre, hogy mit kér. Bonhoeffer tudta. Tehát Bonhoeffer ezt az igazságot tudta. Nyilvánvalóan ő is szembenézett. A hétköznapon. Megújulás a hétköznapokban. Hogy ő a német náci fasiszta Németországban teológiai tanár, evangélikus lelkész, kollégák, professzorok, püspökök csapkodják a karjukat, írják a zsidótlanítási szakdolgozataikat, a betyárját neki, doktorátusokat kaptak érte, hogy hogy kell a Bibliát zsidótlanítani, én nem tudom, a két kemény lapon kívül mi maradt nekik, de ez is volt, minden volt. És akkor Bonhoeffer azt mondta, de ez nem Jézusi, ez nem normális itt, de min kellett, hogy ő is átmenjen? Hát szerelmes volt. Hát egy csodálatos szerelme volt. És tudta, hogy, és kimehetett van Amerikába, és tudjuk, teológiai tanár lehetett van, meghívták van, és mit jelentett végig menni ezen az úton. De ez se sablon, tehát nem sablonról van szó, és azokat se ítéljük el, akik éppen kimentek akkor Amerikába, és így maradtak meg. De Bonhoeffer személye úgy sugárzik, nem úgy, mint Jézus, de a benne lévő Jézus sugárzik azóta is az egész világra. Felekezettől, és talán még, tehát vallás a világnézettől független is táplálék az, amit ő megírt és leírt. Tehát amikor valaki úgy érzi, nem képes, tehát ez a kegyelem, amiről reggel szól, engem is ez nagyon izgat, nagyon érdekel, hogy mit jelent, testvérek, kegyelemből élni. Mit jelent ez akkor? Mert ugye itt vannak a szélsőségek, a szuper evangéliumi törvényeskedés, amiben belekeveredett egy csomó felekezet, csomó egyház, az evangélis egyházon belül is, én is egy ilyen irányzatban születtem és nőttem föl, a szuper törvényeskedés. Tehát Jézus, meg evangélium, meg minden, de minden szabályra, új szabály, minden szabályozó van, és ez törvény. És azt mondja Pál, ó, esztelen galaták, bolond, mit csináltok ti? Hát hogy ti az evangéliumból is törvény csináltok? Hát micsoda őrület? Hát nem veszitek észre, hogy a kegyelem az nem normális, a kegyelem az nem jár. A kegyelem az egy transzcendens, egészen különleges, döbbenetes ajándék, ami megérkezett a mennyből. A kegyelemnek nincs előfeltétele. Tehát nekem most már tényleg, ha nem tudom, nem szoktam nézni a tükörbe, hogy áll a hátamon a szőr, akkor evangéliumi közegekben ezt hallom, hogy ha ezt meg, akkor jön az ébredés, akkor meghatódik az Úr, akkor majd elfogad téged. Még nem bánod eléggé. Hát, hogy a túróba bánjam, hogyha egy mikronnyi szentlélek nincs bennem, aki elvezetne engem minden igazságra. És a szentléleknek egy pici érintése tökéletes fényt tud, és meggyőz. Amikor még előtte üvöltözt és veszekedtél, és utána, ha le tudsz ülni, és szól az Úr, pont az elek közét látod. Hogy te egy gyilkos vagy, nem, hogy igazat mondtál, te egy gyilkos vagy. Na, szóval ilyesmiket mond a Szentlélek néha. Tehát Isten mond, na akkor egy picit a Sárszentlélek, és azt hiszem talán be kéne fejezni lassan, pedig szeretek erről nagyon gondolkodni, beszélni. Tehát, hogy mit jelent ugye kegyelemből élni, és mit jelent az Isten országát megélni. A kegyelemből élni, ahhoz még annyit hozzáteszek, hogy ebben a tudatban lenni. Hogy minden szeretetből van Isten országában. Tehát a király szeret minket. A király azt akarja, nem azon szórakozik is az ő presbitériumával, vagy mennyei Sanhedrin, vagy nem tudom micsoda, ott szenátus, meg a gyerekek, hát kit hogyan lehetne elkáhoztatni, kit hogyan lehetne kinyírni, kit hogyan lehetne megszégyeníteni, kire hol lehetne ráolvasni a bűnöket, és bebizonyítani, hogy te méltatlan vagy. Hanem a stáb pont ezen, pont a fordítottján dolgozik. Kit hogyan lehetne megmenteni? És ez mit jelent? Ez a lélek bennünk van, és így látjuk a környezetünket. Hogyan tudunk dolgozni, hogyan tudunk munkálkodni. És nem feltétlenül ugye igéket ráolvasni a másikra, hanem szendvicset kenni meg, vagy tejára meghívni, vagy átmenni. És a többi. Tehát mit jelent kegyelemben? Hogy ebben a tudatban vagyok, hogy vagy meggyógyul a feleségem, vagy nem. Vagy sikerül ezt a svájci ítelt, vagy nem. Vagy az Úrban vagyok. Él az Úr, vele vagyok. Ő jó, ő jót akar. Ha szolgáltam egy gyülekezetbe, akik 60 millióért vettek egy volt bútorüzletet, és abban van a gyülekezeti életük, és már régen kifizették a 60 milliót, de még 14 évig kell havi 500 ezer forintot fizetni a svájci hitel miatt. Vasárnap délután, azt hiszem 3-kor kezdődött az istentisztelet, 3,5 órás volt, csomó fiatal, és ez egy óriási teher, hát lehetne itt sírni, meg egyebek, élnek, és összeadják a tizedükből, meg a több mint tizedből ezt az egészet, teher rajtuk, és küszködnek, tárgyalnak bankokkal, meg minden, de élnek, és nem azt mondják, hogy hát így akkor nem lehet, akkor befejezzük, és nem megy tovább. És ott nincs állami támogatás. Na, Sárszentlőrinc. Hát tudjuk, hogy Sárszentlőrincre kellett úgymond elmenni Csepregi Bélának anno, a lényegében ilyen értemben elődöm is volt ő, mert ő akkor az országos evangelizáció ügyét koordinálta, szervezte, a Híd magazin nagyképűen az ő általa szerkesztett élő víz evangélikus evangelizáció újságnak, az utódjának tudja magát, nincs olyan hely az országból, hogy ne ismerték volna, és azt hiszem, hogy egyik gyereke mesélte el, hogy akkor teherautóval megérkeztek a falu közepére, ahol egy vasútállomás se volt, semmi nem volt, és azt hiszem 6 gyerek szállt le a teherautó, a presbitérium így számolgatta ezt, mint mi tartjuk el, ezt is, azt is, amazt is. És akkor beálltak a Csepregi Béla, aki finnül, meg nem tudom hány nyelven tudott, meg könyveket írt, meg tértek meg százával, ezrével körülött az emberek, megérkezik egy faluba, és akkor a több gyerekes feleségével itt elkezdnek kapálni a TSZ-be, és dolgozni, és a többi, és a többi. A finn vendégek érkeztek Magyarországra, akkor ezt kérdezték, hogy mehetünk, menni akarunk Csepregi Bélát meglátogatni. Na hát ez egy olyan falu, gyönyörű szép fehér temploma van, ott valamikor püspökség is volt, egy jelent, Petőfi Sándor is járt oda iskolába, van is az egyik templompadban egy PS, de van, mi ez? Vésve, és hát mint egy szent padot mutogatják, hogy ezt biztos egy kis Petőfi Sándor unta a prédikációt, és bevéste a monogram. Tehát, hogy volt egy virágkor annak a falunak, aztán mégiscsak kommunizmusban, de ott volt Béla bácsi, és dolgoztak, szolgáltak, és aztán 9 gyerek, abból lett talán 4 lelkész, meg rektorok, meg finnugor nyelvész. Tehát egy tulajdonképpen csodálatos család, és ki, onnan ki tudta tanítatni a gyerekeket. Na most az ottani lelkész, az én volt évfolyamtársam, a Csepregi Erzsi, az ő lánya, aki most már egy 2 év múlva készül nyugdíjba menni. És ő még ott volt Révfülöpen ezen a lelkész konferencián, és ő mindig felszólalt, nagyon drága, aranyos, kedves testvérünk, ő őszinte, igazi gyermeki lelkülete van. És olyan depressziós felszólalásai voltak sorban, ugye Erzsi, ha ezt hallod, megbocsátasz, mert jó lesz a vége, amit mondok, hogy nem látom az eredményét, hogy 12-en ülnek a 300 fős templomban, 12-en, és szanaszél, itt-ott, és vasárnapra bemegyek, és nincs semmi, és nem látom, és hogyan, és mit kéne tennem, és hogy kéne csinálnom. Na hát, ott Révfülöpen erről többször, a Biblia körömben is ott volt, ott is mindig újra előkerült ez, de ez nagyon megható, és nagyon szép dolog, hogy egy lelkész nő szenved, küszködik, jót akar, felelősséget érez a korosztályáért, hibáztatja magát, és mögötte itt van ez a múlt, ez a atyai örökség. Na most mondtam neki, hogy Erzsi, egyrészt rengeteg mindent tettetek. Hát pont ott jött létre újra a Béla bácsi által, aztán Erzsiék folytatják, Bakai Péterék, Kocsis István, és a népfőiskola, képzéseket szerveztek, cigánymunkát elkezdték, a beárt cigányokkal dolgoztak, és stb. Stb. Na de most mondom hirtelen a szombatot. A szombati nap végén állunk, elköszönök éppen a Bakai Péter, Csepre Gerzse meg én, kint a fa alatt, és megállapítjuk, hogy itt vannak a gyümölcsök. A hosszú évek munkájának itt a gyümölcse. A templomban legalább 80-an voltunk a templomban. Tehát ez egy cigány ételbemutató, ez volt hivatalosan. És én ilyen diófát máshol még nem láttam, tehát egy iskola udvar, és az egyik tetőtől a másik tetőig ér a lombja. Hát teljesen olyan, mint amiről az Úr Jézus beszélt, hogy megnövekszik, és sokan megpihennek rajta. Jó, hát most nem ott voltak a cigánykák fönt a diófán, hanem ott alatta, de nem csak cigánykák, testvérek. Én szerintem minimum 20 vagy 30 magyar evangélikus testvérünk is. Bonyhádi felügyelő, ez is, az is. Akik még pár éve szorongtak, idegeskedtek, mi lesz itt a cigány, mi lesz, ha jönnek a cigányok, mit fogunk itt csinálni, és egyáltalán, és volt is, mindig volt probléma, hát mindig van probléma, ahol már két ember van, ott már van probléma. Na, tehát ez beletart. De ez egy áldott, jó hangulatú, jó atmoszférájú, megszervezett, nagyszerű nap volt, és én nálam így maradt meg, ez volt a konklúzió, ez Isten országa, amit mi ott átértünk. Miről van szó? Reggeltől főztek már mindenféléket. Keresztbe kasul, eljönnek. Bejönnek ebbe az udvarba. Ők nagyon nehezen tudnak eljönni a mi köreinkbe. De ott már évek óta folyik ez, hogy szakmai képzések, segítsége. Na, tehát eljönnek, főzögetnek, beszélgetnek, magyarok, cigányok együtt. És akkor egy éneklés, Péter csinált egy szórólapot, szétosztottuk, és akkor ott az udvaron, akkor nekem lehetett igét hirdetni, az az ige, hogy akár esztek, akár isztok mindent Isten dicsőségére, és utána közös étkezés, egyik bográstól a másikig, az én lecsós csirkem, az én káposztás gombócaimat kóstold meg, ide biztos visszajössz, és a többi. Fantasztikus, csodálatos, Isten népe, közeliek, távoliak, együtt egy udvarba, és esznek. Hát ahol nyissuk ki az evangéliumot, körülbelül ilyesmik vannak ott. És evés, beszélgetés, keresztbe, lelki gondozások, oda jön két asszony, már akikkel voltunk Kárpátalján szolgálni, az egyik, azt mondja, 3 hónap után most jöttem ki a pszichiátriáról, mondja, talán az almos, nem tudom. De az ő konyháikba a Bakai Péter közösséget hozott létre, igeolvasások voltak, lelki gondozás, mindenki ott, mert Bakai Péter testvérünk nincs jelen, ezért dicsérhetjük, hogy nagyon alázatos, csendes valaki, és ő elment, azt csinált, amit az Úr Jézus, bement ezekbe a helyzetek, és akkor rengetegen odajöttek hozzá, mert most kétségben vannak esve, mert Bakai Péter 58 évesen megházasodott 30 év szünet után, tud valamit ez az ember is, és elköltözött Csepregre, a nyugati határhoz. Na most onnan ő visszajár, de nagyon fáj az ő hiánya. Hogy a Péter minket megtanított, mindenre megtanított. Az olyan bölcsen beszélt velünk, olyan... Tehát visszajár. Tehát ez is, tehát sok-sok beszélgetés, lelki gondozás, ez a nagy darab férfi ember, amiket elmondott, meg ez a Annus is rám néz, a pszichiátrára jövök. Azt mondja, János, én nem felejtem el, hogy miket kaptunk itt, és szegényként ott van, senkije nincsen. A másik fiú oda jön hozzám, beszélgetünk, szemüveges kis értelmiségi arca van, de minden nap 4:30-kor kell. A cigány, a büdös, koszos, lusta cigány, minden nap 4:30-kor kell, és 100 kilométerre utazik 100 halombattára dolgozni. Évek óta minden nap. A büdös, a lusta. És akkor ő kezdi a kritikát, mondja a kritikát a saját népére, hogy ezek csak ezért, meg így, meg úgy, ez rész kell, azt mondja nekem, rész kell ehhez, hogy felfogjuk, hogy nem magunkat sajnáljuk, hogy tegyünk valamit, és ott kocsija mindig megtelik, és viszi a többieket is dolgozni. Fantasztikus, nagy élmények. Na és akkor átmegyünk a templomba, mert hogy akkor legyen templom is. A templom tapasztalat, és tényleg szép, és ott van a megfeszített Krisztus megfestve, és előtte kancson, nyomja a srác a... Milyen kancsó ez? Vagy dödön?
Kanna.
A másik, a hegedűvel. Egy nemrég összeállt zenekar. És a Tüzed Uram Jézus is volt, meg a cigány himnusz is, meg még adjatok egy kanalat főbelövöm magam, vagy szívbelövöm magamat, vagy még ez is volt. Erre biztos elájult volna Trajtler Gábor testvérünk, hogy a Sárszentlőrinci templomban ez. Akkor beindult a jó ritmus, én meg éppen mentem őket fotózni, és Bakkai Péter mellett megyek el, mondom, nem lehet táncolni, mert én már nagyon táncoltam. És akkor vicceltünk, hogy Bakkai nem engedi a táncot. Na, de ez csak vicc volt. Utána a Péter kivetített egy kis filmet, egy orvos egyetemista cigányfiúról, és nagyon jó riportfilm, vizsgázik latinból, ebből, abból, végig mondja a történetét, hogy mekkora szegénységben. Testvérek, az a 70-80 cigány így nézte a filmet. Péter szólt is, hogy fotózz le már ezt a három asszonyt. Mondja itt hátulról nekem a Péter. Mondom, előről? Nem, így hátulról. A Pétert ez is megdöbb, hogy ez a három nagyon füstös, nagyon beteg, nagyon kicsi, ilyen a három kicsi, így nézték. Hogy akkor lehet, hogy az ő fia is fölemelkedhet, kiléphet, és egy csomó fiatal, és ezt mind nézik. És akkor utána visszamentünk a diófalán, most megint volt egy asszisztens, nem tudom ki, aki gyönyörűen körbe rakta a székeket, a hatalmas diófalat. Gyönyörű idő volt, és leültünk, és akkor még együtt a közösség. És jött a zenekar, mindenféléket játszottak, és ez a Csepregi Erzsi táncra perdült a cigányasszonyokkal. Tessék elolvasni, Lukács 15, és a többi. Jön haza duzzogó idő, hogy hallja a táncot, a zenét és a táncot. Ez az atya tánca a gyermekekkel. Ez az, amit átélünk. Tehát egy holisztikus, testi-lelki szellemi valami, megtelik a templom, megtelik a parókia, mert megtelt a szívünk Isten jelenlétével. Na, hát ezek nagyon szép dolgok, nagyon jó dolgok. Egy mondat csak a szünet előtt a rabbiról, még talán nem jön, remélem megjön, hogy mit keres itt egy rabbi? Hát azt keresi, hogy az Úr Jézusnak a Bibliája van az ő kezében is. Tehát ez a minimum, hogy erről érdemes tudnunk, hogy ugye a Jézus Bibliája, Jézus imakönyve, a Zsoltárok könyve volt, Jézus Bibliája ez volt, és ez egy olyan rabbi, remélem megérkezik, a tegnapi SMS után bízom benne, hogy rendszeresen beül például a keresztény Isten tiszteletre. Van egy közös barátunk, egy református missziós lelkész Budapesten, éppen most építenek templomot, és nagyon nyitott mindenre, egy értelmes, belevaló srác. Duna TV-n láttam egy riportfilmet vele, és a misszióról beszél, arról, hogy mi nem várhatjuk az embereket, hogy eljöjjenek, nekünk menni kell, és ő is közösséget szervez. És tehát, hogy becsüljük meg, hogy Jézus népéből való egy mai pesti rabbi, aki jót akar, jó szándékkal dolgozik, közösségbe gyűjt embereket, és a riportfilmben elmondtam, mert zenekaruk is van a zsinagógában, gitárral, ezzel-azzal éneklik a héber. Most is mondtam neki, hogy hozzon gitárt, hát nem tudom, hogy fog-e énekelni. Hogy a zenekar tagjai között van református is, meg keresztény is, és ott elmondta a riportfilmben, hogy neki nem lehetne hivatalosan keresztény templomba belépnie. De több keresztény helyen szolgálunk, mint zsidó helyen, ezt is mondta a Duna TV-ben. Na, hát akkor az Úr Jézus nevével fogadjuk őt, és most nem is éneklünk minden, túlbeszéltem, bocsánatot kérek, 5 perccel tovább tart a szünet, tehát 11 óra után 5 perccel majd találkozunk.